Feketére sülve, mérgesen és elgyötörten szaladgált hol a kertbe, hol a mezőkre, ordítozott, hogy mindennek vége, és őt szét akarják tépni. Kobrin azonban most is szorgalmasan dolgozott, és nem vett észre semmit a növekvő zűrzavarból. Tányával való minden találkozása után boldogan, elragadtatva tért vissza a szobájába, és ugyanazzal a szenvedéllyel, ahogy a lány csókolta és beszélt neki szerelméről, vetette magát könyvei, írásai közé. Hetente egyszer vagy kétszer találkozott a fekete baráttal. Hosszan elbeszélgetett vele, és ez örömmel töltötte el, hiszen megértette, hogy az ilyen látomások csak a kiválasztottak élményei lehetnek. Egy ízben a barát ebéd idején jelent meg, és az ebédlő ablakához ült. Kovalin olyasmire terelte a szót, amiről tudta, hogy a barátot érdekelheti. Peszocki és Tánya hallgatták, és derűsen mosolyogtak, nem is gyanítva, hogy Kovalin a látomásához beszél. Az esküvő után a városba költöztek. A hosszú téli éjszakák egyikén Kovalin nem tudott elaludni. Fél öt felé ismét lámpát gyújtott, és meglátta a fekete barátot, aki az ágya mellett egy karosszékben ült.
Jó reggelt!
Na, miről gondolkozol?
A hírnévről. A regény, amit épp most olvastam, egy fiatal tudósról szól, aki ostobaságot művel, és közben becsvát sorvasztja. Én ezt a vágyat nem értem.
Azért, mert eszes vagy. Neked közömbös a hírnév. Akárcsak egy játék, ami nem szórakoztat. Mi is lehet ízelgő abban, hogy a nevedet rávésik egy sírkőre, és aztán ezt a felírást az aranyozásról együtt az idő lekoptatja. Szerencsére ti nagyon is sokan vagytok ahhoz, hogy a gyarló emberi emlékezet neveteket megőrizze.
Minek is őrizni? Beszéljünk inkább a boldogságról. Az ókorban egy boldog embert megfélemlített a saját boldogsága, és hogy kiengesztelje az isteneket, a legkedvesebb gyűrűjét áldozta nekik. Különösnek találom, hogy reggeltől estig csupa öröm fűt, eltölti egész lényemet, minden más érzést eltompít. Nem tudom, mi a bánat, mi a szenvedés, vagy az unalom. Lám, most is. Nem alszom, az álmatlanság miatt mégsem bánkódom. Komolyan mondom, kezdem ezt nem érteni.
De miért? Az öröm nem természetes érzés. Minél magasabb valakinek az elnevelés erkölcsi színvonala, minél szabadabb, annál több örömet nyújt neki az élet. Szokrátész, Diogenész, Marcus Aurelius nem bánkódtak, hanem örültek. Az apostol is azt mondja, örüljetek mindenkoron, és legyetek boldogok.
De ha az istenek egyszer csak megdühödnek, ha megvonják tőlem a kényelmet, és arra kényszerítenek, hogy fagyoskodjak és éhezzek...
Andriusa, kivel beszélsz? Istenem, Andriusa, kivel beszélsz?
Kivel? Hát, ő vele? Itt ülni?
Senki sincs itt. Senki. Andriusa, te beteg vagy. Bocsáss meg, drágám, kedvesem. De már régóta észreveszem, hogy a lelkedet megzavarja valami. Lelki beteg vagy, Andriusa?
Semmi, Tánya. Valóban nem vagyok egészen jól. Igen, ideje, hogy ezt belássam.
Már régen észrevettem. És a papa is. Magadban beszélsz. Olyan furcsán mosolyogsz, nem alszol. Istenem, édes Istenem, ments meg, uram. De te ne félj, Andriusa. Az Istenért. Ne félj.
Reggel 9-kor bundát adtak rá, s anyukára sálat, és kocsin elvitték az orvoshoz. Gyógykezeltette magát. Hónapok teltek el, megkezdődött a nyár, a doktor elrendelt, hogy menjenek falura. Kovrin már nem látta a fekete barátot, már csak fizikailag kellett kissé felerősödnie. Apósánál falun sok tejet ivott, naponta csak 2 órát dolgozott, bort nem ivott és nem dohányzott. Illés napjának előestét ünnepelték, amikor a diakonus elárasztotta tömény szaggal az óriás fogadótermet, Kovrin kiment a kertbe.
Néhány pillanat, és minden megváltozik. A folyópart, a fenyők, én. Máskor vidámnak és boldognak láttok. Most némák. Nem ismernek rám. Tarfej a hosszú haj után. Fáradt vagyok. A vízben az arcom duzzadt és sápadt. Ahol tavaly rozsvetés, most learatott zabkévék állnak.
A kis hídon átment a túlsó partra. Beesteledett. Széles, vörös alkonypír sávozta a látóhatárt. Másnapra szeles időt jósolt. Csend honolt. Kovrin arrafelé nézett, ahol tavaly először mutatkozott neki a fekete barát. Ott állt vagy 20 percig, amíg csak ki nem hunyt az est bíborfénye. Mikor hazatért, az Isten tiszteletnek már vége volt. Jegor Szemjonics és Tánya a veranda lépcsőjén ültek és teát ittak. Beszélgettek valamiről, de Kovrint meglátva hirtelen elhallgattak.
Azt hiszem ideje, hogy tejet igyál.
Nem, nincs itt az ideje. Igyál te! Én nem akarok!
Te magad is tapasztalhattad, milyen jót tesz a tej.
Igen, nagyon jót tesz, gratulálhattok. Péntek óta megint hisztem egy fontot. Miért? Miért gyógyítattok ti engem? Bólhat tétlenség, a melegfürdők, az örökös felügyelet, a kis hitű rémület minden korty, minden lépés miatt. Mindez végül is hülyévé tesz. Igenis, megőrültem. Nagyzási mániám volt, de legalább vidám voltam. Friss, boldog, sőt, eredeti. Most meggondolt lettem is, szolíd. Viszont ugyanolyan, mint mindenki. Középszerű, és unom az életet. Milyen kegyetlenül bántatok velem. Igen, halucináltam, de kinek ártott ez? Kérdem én, kinek ártott?
Az Isten szerelmére. Miket beszélsz? Még hallgatni is rossz.
Hát ne hallgassa! Milyen boldogok is Buddha, Mohamed, vagy Shakespeare, hogy a jó rokonok és a doktorok nem gyógyították ki őket az extázisból. A Mohamed brómkáliumot szed az idegesség ellen, naponta csak 2 órát dolgozik és tejet iszik, akkor ebből a nagyszerű emberből még annyi sem maradt volna, mint a kutyája után. A doktorok és a jóságos rokonok érik el végül, hogy az emberiség elhűl. A középszerűséget hívják zseninek, és a civilizáció tönkre megy. Ha tudnátok, mennyire hálás vagyok nektek.
Kovrin gyorsan felállt és bement a házba. Csend volt mindenütt, s a nyitott ablakon beáradt az estike illata. A nagy, sötét terem padlójára és a zongorára zöldes foltokat vetett a holdvilág. Kovrin a szobájába sietett, erős szivarra gyújtott, és az inassal bort húzatott.
Már a szivar sem esik jól. Keserű lett a szám. Undorító. A bornak sem olyan az íze, mint tavaly. Mit jelent az elszokás? Egy cippantás és 2 korty, és majd kiúlik a szívem a helyéről. Ahogy látszik, mégiscsak be kell vennem egy kis brómot.
Apám bálványoz téged. Te meg most haragszol rá valamiért. Ez a sírba viszid, nézd rá! Óráról órára vénül. Könyörgök neked, Andrius, az Istenért. Tulajdon megboldogult apádért, az én nyugalmamért. Légy vele kedvesebb.
Nem tudok, és nem is akarok.
Miért? Miért? Magyarázd meg, hogy miért.
Mert nem rokon szemves, azért. Ez az egész. De ne beszéljünk róla, mégiscsak az apád.
Nem értem. Nem bírom megérteni. Valami megfoghatatlan, valami szörnyű megy végbe a házunkban. Te megváltoztál, mintha kicseréltek volna. Egy ilyen okos, rendkívüli ember, mint te. Semmiségét miatt megdühödsz. Veszekedés kezdesz. Minden apróság úgy felizgat, hogy néha megkérdezem magamtól, te vagy az valójában. Jó, kérlek, kérlek, ne haragudj, okos vagy, jóságos, nemes lelkű. Igazságos leszel apához. Hiszen olyan jó.
Nem jó, hanem jó lelkű. A te apádhoz hasonló vígjátéki bácsikák, jól lakott, kedélyes arca, vendégszeretete, eredeti kedveskedése valamikor tetszettek nekem, elbeszélésekben is, bohózatokban is, az életben is. De most ki nem állhatom. Ezek izzik-vérig egoisták.
a legellenszenvesebb a jól lakottságuk, és ez a tiszta állati bendő optimizmusuk.
Ez kínzás. Tél óta egyetlen nyugodt percem sincs. Hiszen ez borzasztó. Istenem, hogy szenvedek.
Na persze, én vagyok Heródes, te meg a papácskád, az egyiptomi csecsemők természetesen.
Kovrin önálló tanszéket kapott. Bevezető előadása december 2-ára volt kitűzve, és erről hirdetmény jelent meg az egyetem folyosóján. De a kitűzött napon táviratban értesítette a dékánt, hogy betegség miatt nem tartja meg az előadást. Vért köpött, a vér torkából jött, de kétszer egy hónapban oly bőségesen, hogy rendkívül elgyengült és majdnem álomkórba esett. Januárban és februárban is elmaradt az előadás, aztán pedig már késő lett volna elkezdeni a sorozatot. El kellett halasztani a következő évre. Már nem tányával élt, hanem Varvara Nyikolajevnával, aki 2 évvel idősebb volt nála, és úgy ápolta, mint egy gyermeket. Békés, megadó hangulatban volt, szívesen engedelmeskedett, mikor a nő a Krímbe akart vele utazni. Este érkeztek Szevasztopolba, szállodába mentek, hogy kipihenjék magukat, és aztán másnap tovább utazzanak Jaltába. Varvara Nyikolajevna jó sok teát ivott, lefeküdt és kisvártatva elaludt. De Kovrin nem feküdt le. Még otthon, elutazásuk előtt a pályaudvaron levelet kapott tányától.
Ez a kézírás már csak szánalmat és önvádat ébreszt. Milyen igazságtalan és milyen kegyetlen voltam ezekkel az emberekkel. Mennyire üres, unott, magányos és kíméletlen. Kínos jelenetek sora, amikor összetéptem a disszertációmat. Alig elviselhető emlékek. Ki a verandára, azt talán segít. A holdfény, a tenger. És a holdfény olyan színű. Nehéz szavakat találni. Kék. Kék és zöld szelíd vegyüléke. Kék vasgálic, mint a víz helyett tömény holdvilág töltené be az öblöt. Mégiscsak el kellene olvasnom, ha tánya ír.
Most halt meg az apám. Neked köszönhetem, mert te ölted meg. Kertünk tönkre megy. Ott már idegenek gazdálkodnak, vagyis az történik, amitől annyira félt szegény apám. Ezt is neked köszönhetem. Szívem mélyéből gyűlöllek. És kívánom, hogy pusztulj el, mielőtt. Ó, mennyire szenvedek. Szívemet elviselni.